Café com Salmão e
Ave Jesus.
Testvéreim, volt egy dán filozófus, aki ugye filozófus a teológus volt, teológus meg filozófus, de azt nagyon jól megérezte, amikor felvetette, hogy mi lenne, ha mi Jézus kortársai lennénk. És azt a választ adja rá, hogy akkor kételkednénk Jézus messiási mi voltában. Nekünk az a kényelmes helyzetünk van, hogy az eltelt idő nyomán már nem kételkedünk Jézus messiási mi voltában, ezért vagyunk itt. Nem kételkedünk abban, hogy ő valóságos Isten, és nem kételkedünk abban, hogy valóságos ember. Minden kornak megvan a maga kísértése és a maga tragédiája. Jézus kortársai nem ismerték föl benne a messiást, ezért keresztre feszítették. Vagy ahogy a nő maga mondta, nem ismerték föl meglátogatásuk idejét. Ehhez képest mi meg abban a helyzetben vagyunk, hogy elfeledkezünk arról, hogy mindaz, ami elhangzott a passióban, ami a Szentírásban róla írva van, az értünk iratott le, a mi üdvösségünkért, a mi vigasztalásunkra, a nekünk szóló válasz az, ami Jézus Krisztusban testet öltött. És ilyen értelemben azt tapasztalom, hogy a mai kor vallásos embere nem fedezi föl azt, hogy mindaz, ami Jézussal történik, az olyasmi, ami megismétlődik a mi életünkben is. Nézzétek meg a mai olvasmányt, ami az Úr szenvedő szolgájáról szóló négy énekből az egyik, ugye Izaiás prófétánál ezek az Ebed Jáhve dalok, amik hát tulajdonképpen pontosan beteljesednek Jézus életében, és ha sorra vesszük, akkor azt találjuk, hogy az Isten ezáltal vigasztal bennünket, hogy a názáreti Jézus esete az egyben a mi esetünk is. És ahogyan ő a saját maga tragédiájára, arra az elutasításra, arra a gyűlöletre, féltékenységre válaszol, az nekünk szóló kapaszkodó, hogy nekünk mit kell tennünk akkor, amikor ő hozzá hasonlóan mindenben kísértést szenvedünk. Mi ugyan nem vagyunk mentesek a bűntől, de kísértést szenvedünk a legalapvetőbb dolgainkban, ami a hivatásunkat jelenti, abban kísértésünk van, mint neki. És ő hangos sírás és könyhullatás között könyörgött az atyához, és hódolatáért meghallgatást talált, bár megölték, de föltámadt a halálból, és ez a válasz, az atya válasza az ő hangos sírására és könyhullatására, és nekünk is megvannak magunk bajai, és azt gondoljuk, hogy Isten nem figyel rám. És azt mondja Izaiásnál az Isten igéje az eljövendő megváltóról, a mi úrunkról, hogy Istentől megvertnek néztük, olyannak, akit elhagyott az Isten. És hányszor érezzük magunkat Istentől megvertnek, és hányszor tartunk másokat Istentől megvertek azért, mert nyomorúságos sorsuk van, mert a társadalmi ranglétrán az alsó részen állnak, amiért olyan körülményeik vannak, olyan életvitelük van, olyan az egész életük, hogy az ember azt mondja rájuk, hogy lúzerek, hogy Istentől megvertek, bezzeg, a többiek azok áldottak, mert jól megy a soruk, mert egészségesek, mert sikeresek, mert gazdagok. És elfeledkezünk arról, hogy Jézus azt mondja, hogy ő a legkisebbekkel azonosítja magát. Ő azt mondja, hogy amit egyel tesztek a legkisebbek közül, azt velem teszitek. Mi nagyon sok embert tekintünk Istentől megvertnek, magunkat is, amikor valami baleset ér, akkor azt gondoljuk, hogy ez büntetés, ez verése az Istennek. Amikor valami olyasmi történik, betegség, baj, megaláztatás, kudarc, akkor azt hiszük, hogy Isten büntet bennünket. Gondoljuk meg, hogy hányszor mondják azt még napi templomba járó emberek is, amikor valami tragédia történik velük, hogy Isten miért büntet engem. Nagyon megdöbbentett, amikor ilyen nagyon-nagyon vallásos ember, amikor beteg gyermeke született, akkor azt mondta, hogy miért büntet engem az Isten, pedig én milyen jó vagyok. Ilyenkor beigazolódik az, hogy ha az Urat Istentől megvertnek nézték, csak azért, mert meg lehetett feszíteni, akkor mi is nagyon sok embert nézünk Istentől megvertnek. Engem nagyon föl tud háborítani az, amikor, és nemrégiben a rádióban hallottam, hogy állítólag szakmabeli azt találta mondani, már az az állítólag, hogy szakmabeli, azt találta mondani, hogy valaki szellemi fogyatékos. És nekünk keresztény embereknek pontosan tudnunk kell, hogy az emberi szellem az halhatatlan. A szellemünk által tartozunk a természet fölötti világhoz. A pszichénk és a testünk az alá van vetve a nyomorúságnak, az lehet beteg. annak lehet mindenféle baja, de a szellemünk közvetlenül Istenhez tartozik, Istennel érintkezik. Senki sem tud szellemi fogyatékos lenni. Így aztán, ha valaki ilyet mond, az tulajdonképpen hiába valóna bizonyul az Úr munkálkodása, hiába valóna bizonyul az ő szenvedése. Azt mondja a Szentírás Izaiás prófétánál, hogy olyan volt, aki elől iszonyattal eltakarjuk arcunkat, és nem becsültük sokra. Azért kell, testvérek, így a nagy héten eltakarni a feszületeket, mert valójában véve ezek a feszületek esztétikai minőségé, pozitív minőségé változtak a keresztény művészetben, a keresztény évszázadok során, valamint lehető legszebbé tesszük Jézus keresztjének az ábrázolását, Jézus arcát, pedig a Biblia azt mondja róla, hogy olyan volt, aki elől iszonyattal takartuk el az arcunkat, mert semmi szép nem volt benne. Mi természetesen is ez a szeretetnek a természete, hogy megpróbálja és szépnek is látja azt, akit szeret, így aztán a keresztény művészetben megszépül mindaz, ami egyébként a leggyalázatosabb volt. Az ember roppant rafinált akkor, amikor a fele barátjának szenvedést akar okozni, akkor egészen elképesztően találékony tud lenni, hogy ahogyan kitalálták például a keresztfeszítésnek ezt a szörnyű dolgát. És nemrégiben előkerült antropológusok különböző régészeti leletek alapján, csontvázak alapján rekonstruálták, hogy milyen lehetett a názáreti Jézus arca. Ha tekintetbe vesszük azokat a rasszjegyeket, amik rá is nyilvánvalóan érvényesek voltak, hiszen palesztinai zsidó volt emberi természetét tekintve. Hát ha megnézitek azt a képet az interneten fönn van, hát egy nagyon kis bumfordi zsidó embernek az arca az. Valószínűleg ilyen kellett, hogy legyen. Akit persze mi szépnek látunk, mert hogy ő a mi üdvözítőnk. De mégis az, amikor mi megvertnek, Istentől megvertnek tekintünk valakit, amikor eltakarjuk valaki elől az arcunkat, mert undorodunk tőle, akkor kellene gyanakodnunk, hogy akkor Krisztust látjuk. Aztán azt mondja, hogy amikor megkínozták, ő alázattal elviselte és nem nyitotta ki a száját. Mi a legkisebb sértést sem tudjuk elviselni, testvérek. A legkisebb bántásnál is az ember fölcsattan, lázad, ledorongolja a másikat, amikor minden áron megpróbáljuk a magunk igazát érvényre juttatni, a legkisebb méltatlanságot sem elviselve, akkor hiába való, célt téveszt az Úrnak a sorsa, ami pedig pontosan azért adatik, hogy adatott, hogy az ember erőt merítsen belőle, és valamilyen vigasztalást merítsen a saját személyes helyzetére. Krisztus személyes üdvözítő, testvérek. Nem csak sokaknak az üdvözítője, hanem mindenkinek az üdvözítője. Az a kérdés persze, testvérek, most nem akarok ebben a sokak és mindenki kérdésbe belemenni, hiszen itt többször is elhangzik, hogy sokakat megigazultakká tesz szolgám, hogy sokak életét adom nekik, és sokak vétkeit hordozta. Itt mindenkiről van szó, testvérek, a héber nyelv sajátossága miatt mindenkiről van szó, csak közben ott van az a tény, hogy igenis, van, akiben céltéveszt. Valaki visszautasítja, valaki köszöni szépen, de nem kér belőle, mint a tékozó fiú bátyja, aki nem akar bemenni. Hívják a lakomára, az ünnepre, amit az atya mindegyik fiának készít, de ő nem akar bemenni, mert megmakacsolja magát a sértettségében, az irigységében és a dühében. És ilyenek vagyunk mi nagyon sokszor, miközben mindegyikünk vétkét hordozta. Az ő sebei által gyógyultunk meg, testvérek. Azáltal gyógyultunk meg, hogy megmutatja az ő sebezhetőségét, megmutatja, hogy emberszabású Isten ő. Olyan, aki hozzánk igazítja magát, aki tekintetbe vesz engem, aki helyet ad maga mellett, és ezt nevezzük irgalomnak, megint a héber nyelvnek a gyönyörűsége ez, hogy az irgalom és az anyaméh az ugyanabból a gyökből származik, és azt jelenti az anyaméh, hogy valakinek helyet adni. Isten helyet ad nekünk maga mellett. Létbe hív bennünket, hogy mi is létezzünk. És ugyanakkor pedig mi mégis úgy tekintünk rá a létezésre, mint csapdára, pedig ő az ő sebei által gyógyulunk meg, és mutatja meg nekünk, iratkoztatja ki az Isten, hogy mi a véső szándéka mi velünk. És ugyanakkor persze itt az is érvényes ám, hogy az a bizonyos vulnere szálusz, hogy sebtől gyógyultan, alapvetően Krisztus sebeire vonatkozik, de a saját sebeinkre is. Ez volt Bellon Gerlé püspök úrnak a jelmondata, akit ugye a pápa kinevezett pécsi püspökké, és az államhatalom, mert ugye mindenbe beleszól, az nem engedte beiktatni a Bellon püspök urat, és aztán, amikor 10 év után segédpüspöknek engedték beiktatni, akkor ezt választotta püspöki jelmondatnak, hogy vulnere salus. Mert hogy a saját sebei, az, amit átélt, abból gyógyult meg, a saját érte, hogy azáltal gyógyult meg. A nagyképűségből, a gőgből, a lenézésből az ember a saját sebei által tud kigyógyulni, de azért, mert Krisztus sebei, azok föltárják, megmutatják nekünk, hogy kicsoda a mennyei atya. És aztán elhangzik ez a nagyon fontos mondat, hogy úgy tetszett az Úrnak, hogy összetöri a szenvedéssel, ha odaadja életét engesztelő áldozatul. Tegnap ezt próbáltam mondani a testvéreknek, hogy Jézus az utolsó vacsorán engesztelő áldozatként értelmezi a saját halálát, azaz nem egy pehes embernek a sorsáról van szó, hanem engesztelő áldozatról, ami által azt akarja, hogy mi, az emberek, engesztelődjünk ki a mi atyánkkal. Hogy lássuk azt meg, hogy Istenben semmi rossz indulat nincs, hogy Isten semmivel nem fenyeget bennünket. Mi vagyunk azok, akik félünk, mi vagyunk azok, akik gyanakszunk, és a gyanú mindig önmagát igazolja. Ha én elhiszem valakiről, hogy rosszat akar nekem, látni is fogom, bizonyítékokat fogok találni rá. Ugye az a szörnyű az összeesküvés elméletekkel, hogy az mindig igazolódni látszik, mert ha az ember gyanakszik, akkor a gyanú önmagát igazolja. És Jézus ezért feszül meg, ezért hagyja, hogy megfeszítsék, hogy átszúrják, hogy megértsük azt, hogy az Isten mindig az ember javát akarja. És ugyanakkor ott van szó szerint az, ami a pasiumban most elhangzott, hogy bár a gonosztevők közé sorolták, közben a bűnösökért imádkozott. Testvérek, Jézus hangos sírás és könyhulatás között könyörgött. Amikor megkérdezzük egymástól, vagy megkérdezzük az Istentől, de mit kell csinálnom akkor, amikor valami fáj, akkor az van, hogy imádkozni kell. Akkor az van, mint amit az Úr tesz, hogy könyörög, hogy rábízza magát az atyára. Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet. De közben imádkozik azokért, akik ártanak neki, mert ebben teljesedik be az, hogy mi az atyának gyermekei vagyunk, aki fölkelti napját igazakra és bűnösökre egyaránt is, és esőt ad bűnösöknek és igazaknak egyformán. Ilyenkor az embernek beteljesedik az Isten gyermeki mi volta. És ezt mutatja meg Jézus passiója is, ezt szeretném hangsúlyozni a testvéreknek, hogy ez nem egy dráma, ez nem egy szent történet, ami annak idején történt, és tulajdonképpen azon túl, hogy végig hallgatjuk és végig kínlódjuk, mert nagyon sok ember ilyenkor unja, hogy ilyen hosszú ez az egész, de nem ez a lényege, hanem az a lényege, hogy ez az én személyes vigasztalásomra, a személyes sorsom, a személyes helyzetem megoldására kapom Istentől azt, amit hallottunk. És azt kell mondanom, testvérek, most mindjárt az egyetemes könyörgések után történik a keresztnek a leleplezése, és tekintsünk úgy Krisztus keresztjére, a megfeszítetre, mint egy szabad emberre. Mert Krisztus szabad volt, és az ő szabadsága, mint ahogyan a mi szabadságunk is, amit kapunk Istentől lehetőségként, az abból fakad, az atyához való viszonyából fakad. És ha végignézzétek az egész emberi életét, akkor az végig ennek a szabadságnak a kinyilatkoztatása, ennek a szabadságnak a megvalósítása. Szabad volt az emberi családtól. Mi nagyon sokszor rabjai vagyunk a saját vérségi kötelékeinknek, és nem tudunk belőle szabadulni, amikor ilyen mafiózószerűen szeretjük a saját családunkat, amikor többiek rovására ápoljuk a vérségi kapcsolatokat. Jézus azt mondja, hogy ki az én anyám és kik az én testvéreim, aki hallgatja és megteszi a mennyei atya akaratát, az nekem mind testvérem, nővérem és anyám. Jézus nem fogja a vérségi kapcsolatotnak, mint ahogy nem fogja a saját nemzetiségének, vagy a nemzetségének, a saját törzsének, mivel valóságos ember volt, ezért voltak felmenői. Mivel valóságos ember volt, ezért volt nemzetisége, nemzete, zsidó volt, de nem volt rabja, nem volt szolgája a saját zsidóságának, hanem szabad volt attól a kötöttségtől, amit a zsidók úgy éltek meg, hogy csak az zsidó, aki vérségileg az, és ilyen értelemben csak az Ábrahám ivadéka, aki tőle származik testileg, és tulajdonképpen csak az üdvözülhet. Ehhez képest Jézus minden ember üdvösségét akarta, és mindenkihez küldi a tanítványait, mert ő szabad ettől is. Aztán, ami az egyik nagyon fontos pontja az ő szabadságának, hogy szabad volt az emberi véleményektől. Nem törődött azzal, aminek mi nagyon sokszor rabszolgái vagyunk, hogy ki mit gondol rólunk, ki mit fog szólni ahhoz, amit csinálunk. Szabad volt, és nem kellett állandóan azzal foglalkozni, hogy mi a mások véleménye, hogy mit fognak ahhoz szólni, amikor ő ezt vagy azt mondja, ezt vagy azt teszi, mert ott volt a szabadsága, az atyától való függése, az atya iránt való bizalma. Aztán szabad volt az emberi dicsőség hajhászásától. Nézzétek meg, hogy a megkísértés története, az végig azt az alternatívát adja, hogy legyél te sikeres, legyél te elismert, ajnározott, mindenki által elismert megváltó, üdvözítő, messiás, és akkor mindenki le fog borulni előtted. És Jézus ezt utasítja vissza, a dicsőséget, az emberi dicsőítést, hanem helyette az atya akaratára bízza magát, az atya akaratát akarja elfogadni. És a legutolsó dolog, testvérek, hogy szabad volt az élettel szemben is. Ma döbbenettel hallom, amikor emberek azt mondják, hogy azért nem vállalnak gyereket, mert erre a világra nem lehet gyereket vállalni. Mert hogy háború van, mert hogy járvány van, hogy válság van, meg még nagyobb lesz. Az élettel szembeni szabadság azt jelenti, testvérek, amit Jézus tesz, hogy oda tudja adni az életét, és mivel Isten fia volt, vissza is tudja venni. És mi abban tudunk olyanok lenni, mint ő, hiszen mi az ő testvérei vagyunk. Mi az ő képére és hasonlatosságára lettünk alkotva, testvérek. Őt akarjuk követni így, minden keresztény embernek módja van, hatalma van arra, hogy odaadja az életét, és mivel Isten nagy lelkűségben nem lehet fölülmúlni, ezért ő aztán vissza is adja ezt az életet. Mi a fizikai életünket adjuk oda. És ne felejtsük el, testvérek, ez ilyen közhely, triviális dolog, hogy mindenki meghal. De nem mindenki él igazán. Aki szabad, az él igazán. Jézus bár fizikailag, pszichésen fél a haláltól, mert pontosan tudja azt, hogy ez mivel jár, pontosan tudja azt, hogy mennyire félreértik őt, hogy mennyire hiába valónak tűnik mindaz a nyilvános tanítás, amit a tanítványok felé megtett, de valójában véve oda tudja adni az életét. És mivel Isten fia vissza is veszi, ez az ő föltámadása. Mi pedig megpróbáljuk odaadni az életünket egymáson keresztül a mennyei atyának. És ő pedig vissza fogja azt adni nekünk a föltámadásban. Örök életet ad, ahelyett, a földi élet helyett, aminek így is úgy is előbb-utóbb vége van. És általában véve nyomorúságosan van vége, de az odaadott élet, testvérek, az gyümölcsözik. És azt gondolom, hogy ilyen értelemben jó volna a karrieristák lennénk, és szeretnénk azt, hogy termékeny életünk legyen, és a termékenységet azt nem feltétlenül a gyerekek számában lehet mérni, vagy nem abban, hogy hány templomot renovál egy pap, vagy hogy ki mekkora házat épít, vagy mit birtokol, hanem ez az odaadottság mértéke, ez az emberi élet termékenységének a mércéje. Úgyhogy, mivel Isten nagy lelkűségben nem lehet fölülmúlni, próbáljuk meg Jézus passiójában ezt a szabad embert, Isten embert meglátni, aki részt akar adni az ő küldetésében, hogy odaadhassam az életemet, odaadhassam az Istennek a többi emberen keresztül, a felebarát szolgálatán keresztül, nem csak a család szolgálatán, nem csak a barátaim szolgálatán, az egyémeik szolgálatán keresztül, hanem minden ember, sőt a megvetetteken keresztül, odaadom Istennek, és ő aztán örök életet ad vissza. Egy múlhatatlan, ami már nincsen alávetve mulandóságnak, szomorúságnak, nincsen alávetve térnek és időnek, ami örök és boldogító, amikor az ember nem birtokol, hanem csak együtt van azzal, akit szeret. Ahogyan az Úr Jézus rábízza magát az atyára, így szeretném én is rábízni magamat, és szeretném, hogy ti is rá tudjátok bízni magatokat arra, az atyára, aki Jézus Krisztusban mutatkozott be, az ő keresztjén iratkoztatta ki az irántunk való irgalmát. Amen.